a gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Vírusok és mesterséges intelligencia, ma már nem kell programozónak lenni egy kibertámadáshoz.
Szerszámkészleteket lehet már évtizedek óta elérni az interneten, amivel programozási tudás nélkül össze lehet állítani víruskódokat. Na most ehhez még hozzájön a mesterséges intelligencia eszköztára, és lényegében promptolhatjuk a mesterséges intelligenciát, hogy légy szíves, írj el nekem egy olyan programkódot, ami ezt meg ezt meg ezt tudja.
Csendes leépítés, amikor nem elküldenek, hanem lassan kiszorítanak a munkahelyről.
Kezdik figyelmen kívül hagyni, minimalizálja a kommunikációt a vezető. Nem nagyon foglalkozik a teljesítményértékeléssel, visszajelzéssel. Egyébként főleg a visszajelzés kapcsán érhető tetten. Ha ezek megritkulnak, akkor fölmerülhet a gyanú, hogy egy csendes kivonulás vette kezdetét a foglalkoztatásból.
Fecskék május végén egyre kevesebben térnek vissza, pedig természetes módon segítenek a rovarok gyérítésében.
Mivel az állattartás folyamatosan csökken, legalábbis Magyarország tekintetében, így nyilván a hozzájuk kötődő légyfélek jelenléte is csökken, ami persze táplálékhiányt jelent a fecskéknek.
Trendidők.
A számítógépes vírusok története szinte egyidős az otthoni számítógépek elterjedésével. Az első komolyabb károkat okozó programok már az 1980-as években megjelentek, és akkor még komoly programozói tudás kellett az elkészítésükhöz. Mára azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. A mesterséges intelligencia segítségével akár kevés technikai ismerettel is létrehozhatóak veszélyes kódok, sőt az AI a csaló e-mailek, hamis oldalak vagy automatizált támadások elkészítését is felgyorsítja. Igaz, közben a védekezésben is egyre nagyobb szerepet kapnak az intelligens rendszerek. A kibertér új kihívásairól Kálmán Alida beszélgetett Balogh Zsolt Györggyel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával.
Ha már az emberiség 99%-a mesterséges intelligenciát használ, vajon gondolunk-e arra, hogy milyen potenciális kockázat van ebben? Van-e ebben potenciális kockázat?
Van potenciális kockázat. Potenciális és tényleges kockázat van benne. Ha most egy kicsit leszűkítjük a témát, és maradunk annál, hogy ez a generatív mesterséges intelligenciát, amelyik most magára vonta a figyelmet, ebben egészen különleges új típusú kockázatok jelentek meg. Jelen vannak a világunkban, most már évtizedek óta tudott és megszokott különböző ártalmas programok. Ezeknek egy jól ismert csoportja a vírusok. A hacking, mint kiberbiztonság elleni bűncselekmények. Szóval ezek mind jelen vannak, csak az a mesterséges intelligencia egy kicsit új köntösbe öltözteti őket, és új eszközöket, fegyvereket ad az elkövetők kezébe.
Ez tehát nem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia használatával kapok vírusokat a gépemre, hanem azt jelenti, hogy azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy embereket csapnak be, a mesterséges intelligenciát használhatják.
Igen, ha mondjuk az informatika történetében egy kicsit visszanézünk, tehát az első komputervírusok igazán terjedni az 1980-as években kezdtek. A vírusnak van magyar vonatkozása. A nagy-nagy Ma János 1950-es években vetette föl a problémát, annak a lehetőséget, hogy önreprodukáló számítógép program kód írható-e, ami önmagát lemásolja és hozzá másolja más kód részletekhez. Az ő elméleti munkásságát fordította a gyakorlati térre egy Fred Cohen nevű amerikai diák, aki a szakdolgozatát a informatikus hallgatóként a 80-as években megírta az első ténylegesen működő ilyen önmásoló számítógép programot. Ő nevezte el vírusnak. Aztán egy Németországban, Hamburgban működő hacker közösség konkrétan számítógépes bűnözőket jelentett, a Chaos Computer Club. Egyik ilyen éves hacker találkozóján vált közismerté a Cohen által megalkotott kód, de eleinte jelentős számítástechnikai informatikai szakismeret kellett egy víruskód megírásához. Aztán egyszerűsödött, ha ismert ez a kifejezés, toolkit, eszköztár vagy szerszámkészleteket lehet már évtizedek óta elérni az interneten, amivel programozási tudás nélkül össze lehet állítani víruskódokat. Na most ehhez még hozzájön a mesterséges intelligencia eszköztára, és lényegében promptolhatjuk a mesterséges intelligenciát, hogy légy szíves, írj el nekem egy olyan programkódot, ami ezt meg ezt meg ezt tudja.
Én beszélgettem a ChatGPT-vel, és nekem azt mondta, hogy ő nem alkothat ilyen kódokat, ő nem csinálhat olyan dolgokat meg, amivel másoknak ártana. Akkor linkelt most nekem a ChatGPT?
A ChatGPT képes volna erre. Tulajdonképpen az a kontroll folyamatainak az eredménye, amivel ön találkozott, tehát hogy egy ilyen utasításra azt mondja, hogy ezt nem hajthatom végre. Egyébként van ez a dark web, ez a számítógépes alvilág, tehát a mesterséges intelligenciát nem csak a jó fiúk használják, és nem csak ők építenek.
Trendidők. Nem minden felmondás hangos vagy látványos. Egyre több munkahelyen jelenik meg az úgynevezett csendes leépítés jelensége. Ilyenkor a munkáltató nem mondja ki nyíltan, hogy megválna valakitől, inkább fokozatosan olyan helyzetet alakít ki, amelyben a dolgozó maga dönt a távozás mellett. Hogy milyen hatása van mindennek a munkavállalókra és a munkahelyi légkörre, arról Kovács Nagy Áron beszélgetett dr. Habil Bokor Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének intézetvezetőjével.
Milyen konkrét jelei lehetnek annak, ha egy cégnél elindul egy csendes leépítési folyamat?
Ha a munkáltató a kelleténél nehezebb feladatokat ad, vagy olyan feladatokat kap a munkavállaló, amikről úgy érzi, hogy sorozatosan nehezen ugorja meg. Persze önmagában ez nem baj, mert így fejlődünk, de hogyha ez egy mintázatba rendeződik, és már-már megugorhatatlan nehézségűek ezek a végrehajtandók, akkor felmerülhet a gyanú, hogy egy szép, lassú kiszekálásnak az alanyává vált a munkavállaló. Az is elég gyakori, hogy kezdik figyelmen kívül hagyni, minimalizálja a kommunikációt a vezető, nem nagyon foglalkozik a teljesítményértékeléssel, visszajelzéssel. Egyébként főleg a visszajelzés kapcsán érhető tetten, ha ezek megritkulnak, akkor felmerülhet a gyanú, hogy egy csendes kivonulás vette kezdetét a foglalkoztatásból.
És alapvetően az ettől való félelem vagy tartás milyen módon hathat a munkavállalókra?
Azért nehéz ez a csendes kivonulás, mert lassan kúszik be a bőr alá, és nem hirtelen szoktuk észrevenni. Eleinte csak talán egy nehezen dekódolható rossz érzés, egy elhanyagoltság érzés, egy figyelmen kívül hagyottság érzés veszi kezdetét. Amikor már egyértelműbb jelei vannak annak, hogy egyenesen a kirúgás helyett arra játszik a munkáltató, hogy a munkavállalója mondjon föl, önként távozzon, akkor ez nagyon sokakra bénítólag hat, és ez paradox módon pont meg is tudja hosszabbítani azt az agónia időt, azt a haldokló fázist, amit még ebben az állapotban a cégnél tölt a munkavállaló.
És egyébként valós jelenség ez azért így szétnézve a munkaerőpiacon, vagy inkább egy ilyen munkavállalói bizonytalanságból fakadó narratíva lehet ez?
Mindig benne vannak ebben a narratívában, hogy engem kiszekáltak a cégtől, akár személyes sértettségek, akár föl nem dolgozott konfliktusok az intézményen belül. Ugyanakkor, ha meg meggondoljuk, hogy a munkavállaló oldaláról az az anyagilag előnyösebb, hogyha neki mondanak föl, hiszen egy végkielégítés ilyen esetben azért rendszerint része a csomagnak, de hogyha a munkavállaló mond föl, tehát a cég eléri azt, hogy ő menjen önként, akkor ez a cég szempontjából a csúnya szóval élve legkényelmesebb megoldás. Tehát jogi és financiális szempontból érthető talán az a stratégia, hogyha a cég arra játszik, hogy mondjanak föl nála a dolgozók, ahelyett, hogy közös megegyezéssel kéne véget vetni a szerződésnek, vagy akár a cég mondana fel a munkavállalójának.
Trendidők. Május végére országszerte megérkeztek a fecskék, sok helyen már a fészkeiket javítják, vagy az első fiókákat nevelik. Magyarországon azonban az elmúlt két évtizedben jelentősen csökkent az állományuk. Bizonyos fecskefajoknál közel 50%-os visszaesést mértek a szakemberek. Pedig ezek a madarak fontos szerepet töltenek be a természetes egyensúly fenntartásában, hiszen egyetlen fecske naponta akár több ezer repülőrovart, köztük szúnyogokat és mezőgazdasági kártevőket is elfogyaszt. Hogy hogyan segíthetjük ezeket a védett madarakat, arról Vajda Klára beszélgetett Kocsi Zsuzsa környezeti nevelővel, a Sasoló Óvisuli program vezetőjével.
Szerencsére vannak fecskéink, de azért a kilátások továbbra sem rózsásak. Az alapvető probléma az, hogy a táplálékforrások szűkülnek számukra, mivel az állattartás folyamatosan csökken, legalábbis Magyarország tekintetében, így nyilván a hozzájuk kötődő légyfélek jelenléte is csökken, ami persze táplálékhiányt jelent a fecskéknek, illetve nyilván a mi kényelmünk érdekében végzett szúnyoggyérítések is az ő táplálékbázisokat csökkentik, ami nagyobb probléma a fecskéknek, az az a száj, a szárazság. Nem csak azért, mert szomjaznak, hanem mert nem találnak megfelelő fészekanyagot, hiszen ők sárral tapasztják a fészküket. Ha nincs sár, akkor nincs fészek.
És hogy tudjuk őket segíteni?
Akinek kertje van, és a közelében mozgolódnak fecskék, tehát egyáltalán lát fecskéket, nagyon egyszerűen segíthetünk úgy, hogy a kertünknek egy részét nem füvesítjük be, hanem hagyjuk, hogy a csupasz föld ott megmaradjon, akár egy kis mélyedést is készítünk, hogyha oda vizet öntünk ki rendszeresen, akkor ott tényleg sár képződjön, amit a fecskék egyébként nagyon hamar kiszúrnak, és akkor elkezdenek oda járni szépen, és elkezdik a sarat onnan gyűjteni.
Örülünk. Van már fecskefészek, aztán szomorúak vagyunk, amikor oda piszkítanak.
Így van, igen, sajnos ez egy probléma, meg is értem, viszont hát azt gondolom, hogy megéri, hogy egy ilyen madárcsalád életét megfigyelhetjük, és ráadásul van is megoldás, tehát nem kell állandóan söprögetni és fertőtleníteni, hanem egész egyszerűen egy úgynevezett fecskepelenkát, ha felszerelünk, akkor megoldódik ez a probléma. Tulajdonképpen egy kis polc, amit felszerelünk a fészek vagy fészkek alá, ez igazán fillérekből megoldható, és nem kell nagy barkács kézügyesség sem hozzá, és akkor a lehulló őrüléket megfogja ez a polc.
A molnár és a füsti fecskék eresz alá fészkelnek, és mi újság a parti fecskékkel?
Parti fecskék a gyurgyalagokhoz hasonlóan a löszfalakat kedvelik, oda kaparják gyakorlatilag a költőüregüket. A folyóinknak voltak jellemzően ilyen leszakadt löszfal partjai, ami kiváló fészkelőhely a parti fecskéknek, és egyben jó táplálékbázis is egy folyó, hiszen ott a szúnyogok, árvaszúnyogfélék hemzsegnek ebben a nyári időszakban. Hát itt inkább az élőhely romlása a probléma. Vannak ezek a falak, és megvannak-e ezek a falak. A természetvédő szakembereknek ez a kihívás, hogy ezeknek a partfalaknak az állapota az megfelelő-e, és hogy egyáltalán nem kerülnek-e beépítésre, vagy ledózerolásra. Nem mindig a beruházások élvezenek előnyt, hanem gondoljunk a természetvédelmére is, mert ezeket újra csinálni, hogy úgy mondjam, sokkal többe kerül, mint a meglévőket megőrizni.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
VR szemüveg a gyógyításban. A Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján végzett vizsgálatok szerint a VR szemüveg csökkentheti a gyerekek szorongását és fájdalomérzetét orvosi beavatkozások közben. A virtuális valóságot használó páciensek nyugodtabban viselték például a vérvételt és más kellemetlen kezeléseket, mert figyelmüket játékos, háromdimenziós élmények kötötték le. A klinika szerint a technológia a jövőben a gyermekellátás több területén is megjelenhet. Mobilhasználat és társadalmi helyzet. A telefonhasználati szokásaink egyfajta digitális DNS-t hoznak létre rólunk, állítja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss kutatása. A szakemberek szerint abból, hogyan használjuk a mobilunkat, milyen alkalmazásokat nyitunk meg és mennyi időt töltünk online, a személyiségünkre és társadalmi helyzetünkre is lehet következtetni. Kiderült, hogy másképp használják a telefonjukat a magasabb jövedelmű, képzettebb emberek, mint az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok. Eltérő alkalmazásokat használnak, más időpontokban aktívak és más a kommunikációs mintázatuk is. A kutatás szerint az okostelefon már annyira az életünk részévé vált, hogy digitális viselkedésünk szinte ugyanúgy azonosít minket, mint egy új lenyomat.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édes Anyanyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés.